Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. részéből, a 8. verstől kezdődően a fejezet végéig.
Lisztlában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemenniük az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, bőjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal.
Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, olyan jó a menny szépségére gondolni, arra, hogy ott állunk a te trónod előtt. Jó erre gondolni, amikor itt ebben a földi életben olyan sok nehézségen megyünk keresztül. Annyi sok baj, annyi bánat, annyi fájdalom, mindaz, ami naponta ér bennünket. Annyi könnyünk van, hogy szinte nem is tudjuk kisírni. És olyan jó, hogy te a menny szépségéből, békességéből, védettségéből eljössz közénk a fájdalmak helyére, hogy átéld, hogy milyen a gyász, hogy átéld, hogy mit jelent a fájdalom, hogy átéld, hogy mit jelent közösségben lenni, egészen közel egymáshoz, hogy átéld, az ember minden örömét és bánatát. Köszönjük, Urunk, hogy emberré lettél, hogy előttünk jársz ezen az úton, hogy nincs olyan, amit te ne éltél volna át, és éppen ezért velünk tudsz lenni a legnagyobb örömben is, a legnagyobb tragédiában, a legnagyobb bánatban is. Köszönjük, Urunk, hogy te emberré lettél, és köszönjük azt, hogy bár megöltek, bár a kereszten kellett meghalnod, mégsem győzött le a halál, hanem élsz, és itt vagy közöttünk, és ezért lehet vigasztalásunk, ezért lehet örömünk, ezért lehetünk itt, mert te élsz, és beszélsz, és szólni akarsz hozzánk. Urunk, nem vagyunk méltóak arra, hogy megszólíts, nem vagyunk méltóak arra, hogy a jelenlétünkbe jöjj. Mégis köszönjük, hogy látod szomjas lelkünket, hogy vágyunk utánad, hogy hallani akarunk téged, hogy veled akarunk lenni. Kérünk, Urunk, a Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket is, jöjj közénk, beszélj velünk, szólíts meg bennünket, ölelj át. Kérünk, Urunk. Amen. Isten igét az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom, az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 14. részéből a 27. verset olvasom fel újra. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Isten kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Múlt héten a gyerekeknek is ugyanazt a történetet mondtam el, amit a felnőttek Isten tiszteletén hangzott. Talán emlékszünk még rá, hogyha valaki nem volt itt, nem tudta megnézni, ezt most a technikának köszönhetően újra meg lehet nézni, újra lehet rá csodálkozni, mert jó az, hogyha visszanézünk egy utazás során, hogy hol jártunk addig. Mikor igaziból is utazunk, és járunk mondjuk városról városra, akkor is összehasonlítjuk, hogy milyen volt az előző helyen, és most itt milyen, ahol most vagyunk. Hogy milyen volt az a templom, amit ott láttunk, és amit itt ebben a városban, az vajon mennyiben különbözik, milyen itt a főtér, mennyivel vannak itt többen, mint az előző helyen, hogy vajon kivel találkoztunk, talán egy régi ismerőssel. Mikor az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet kezdtük el olvasni, egy ilyen utazásba kezdtünk. Járunk városról városra, és fontosak, hogy melyik városba mi történt, és hogyan. A múlt héten a Pizidai Antiókiában jártunk, elmentünk Pállal és Barnabással a zsinagógába, és meghallgattuk Pál igen hosszú prédikációját. Láttuk, hogy milyen örömmel hirdették az örömhírt a zsinagógákban a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy a Messiás megérkezett. Na de minek is hoztam ide a gyerekeket? Múlt héten egy gyertyát hoztam ide, és azt gyújtottam meg. A mai gyerek istentiszteleten is volt különben gyertya. Aki nem látta, annak szeretettel ajánlom, 8:30-tól volt itt streamelés, és mostantól meg is lehet nézni. Tehát gyertyát hoztam ide, amit meggyújtottam, mert a bizonyságtételünk az olyan, mint mikor egy sötétben meggyújtunk egy gyertyát. És úgy van jól, hogyha az ég, hogyha lángol, hogyha világít. És én letakartam egy pohárral, és akkor elaludt a gyertya. Mert a gyertyát nem azért gyújtjuk meg, hogy aztán elrejtsük, hogy letakarjuk valamivel, hanem azért, hogy világosságot nyújtson annak, aki ott van a közelében. Igen, olyan a bizonyságtételünk ebben a sötét világban, mint egy kis gyertyafény, ami világosságot ad, utat mutat, ami másnak a gyertyáját is meg tudja gyújtani, ezt, hogy a mai gyermekisten tisztelten hallottuk. Ahogy azonban a mai alkalomra készültem, találtam egy sokkal kifejezőbb képet a gyertyalángnál. Egy régi angol szerzőtől, egy lelkész mondta ezeket, mikor erről a részről beszél, hogy a Pál bizonyságtételét nem is gyertyalánghoz kellene hasonlítani, sokkal inkább egy madárdalhoz. Ahogy a madárka énekli énekét a világban, és Ha megzavarják, hogyha elüldözik, akkor nem hagyja abba az éneklést, csak átszáll egy másik fára, egy másik ágra. Repül és megáll, és énekel, száll ágról ágra. Hát valóban ezt látjuk Pál apostolnál. Ha elüldözik valahonnan, akkor megy tovább. Megy, amerre Isten vezeti. Amerre Isten nyitogatja neki az ajtókat. És ő megy, énekli a dalát, hirdeti az evangéliumot. Hirdette a zsidóknak. Ezt láttuk az elmúlt héten, hogy először mindig a zsinagógába ment el, a sajátjai közé, hogy hirdesse nekik, hogy eljött a messiás, hogy örvendezzetek, hogy kövessétek a Krisztust. És a mai igényben pedig azt látjuk, hogy Isten nem csak a zsidókat hívja megtérésre, de a pogányok felé is utat készített. És ma három találkozásról szeretnék szólni ezen az Isten tiszteleten, ahogy utazásaink során sok mindennel találkozunk. Így a mai napon találkozunk a pogányvilággal, aztán találkozunk a nehézségekkel, és végül találkozunk élő gyülekezetekkel. Kezdjük talán az elején. Találkozunk a pogányvilággal. Miután Pált és Barnabást elüldözték Antiókiából, mennek tovább. Elég sokat gyalogolnak, elérnek Ikóniumba, de onnan is menekülni kell, ott elhatározzák, hogy megkövezik őket, hogy ki kell őket végezni. Onnan is menekülniük kellett, és így jutottak el Lisztrába. Érdemes majd megnézni otthon a térképet, vagy akinél van Biblia, a Biblia hátuljában mindenkinél van térkép. Térkép az Páli apostoli iratokhoz, ezzel a felirattal érdemes megnézni, hogy itt kapcsolódunk be a történetbe, hogy eljutottak most már Lisztrába. És ahol bekapcsolódunk a történetbe, egy születésétől fogva sánta embert látunk, aki ott ül Zeus templomának kapujában, ott koldul, és Pál meggyógyította őt. Olyan déjà vu érzése van az embernek, olyan, mintha ezt a történetet már hallottuk volna. És ha visszalapozunk egy kicsit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a harmadik részben szinte ugyanezt a történetet találjuk. Persze más a helyszín, és mások a szereplők. Jeruzsálemben vagyunk, a jeruzsálemi templom ékes kapujában, ahol ugyanúgy ott van egy születésétől fogva sánta ember. És jön Péter, aki azt mondja neki, hogy a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Jeruzsálemi templom, születésétől fogva sánta ember, és egy apostol, aki meggyógyítja őt. És a nép ott Jeruzsálemben mindannyian dicsőítették az Istent. Látták, hogy meggyógyult ez az ember, és hihetetlen nagy öröm volt, és mindenki Isten dicsőítette. És most itt vagyunk Lisztrában, Zeus templomának a kapujában. Meggyógyul a születésétől fogva sánta ember, és hogyan reagál a tömeg? Pogány világban vagyunk, és azt olvassuk, hogy áldozatot akarnak bemutatni Pálnak és Barnabásnak. Azt hiszik, hogy az istenek jöttek el hozzájuk, Zeus, a főisten, és az ő szószólója Hermész. És muszáj nekik valahogy megköszönni, valahogy elnyerni a jó indulatukat. Hiszen, hogyha kedvesek vagyunk az istenekkel, akkor talán ők is kedvesek lesznek hozzánk. Így gondolták, és ráadásul ezen a környéken élt egy legenda, ami nagyon élénken élt mindenkinek a tudatában, hogy volt idő, amikor lejött Zeus és Hermész a földre, és nagyon sok házhoz, sok családhoz kopogtattak be, hogy segítséget kértek, bebocsátást kértek, és sehova nem engedték be őket. Egy család volt, egy szegény házaspár, aki megnyitotta előttük az ajtaját, befogadta őket, megvendégelték őket. Na hát meg is kapták a jutalmukat. De az összes többi, akik nem fogadták be az isteneket, azokat megbüntették valamilyen természeti katasztrófával. Ezt mindenképpen el kellett kerülni. Ez volt a fejükbe a lisztrai embereknek, hogy itt van Hermész meg Zeus megint, nehogy hibát kövessünk el. Nehogy megint természeti katasztrófába torkoljon ez a találkozás. Áldozatot kell bemutatni. Alig tudta Pál és Barnabás lebeszélni a tömeget, hogy bemutassák az áldozatot nekik. Oda mennek, közéjük szaladnak, hogy meg lehessen őket érinteni, és azt mondják, hogy ne csináljátok, hát mi is emberek vagyunk, pontosan ugyanolyanok, mint ti. Mi is emberek vagyunk hozzátok hasonlóan. Mondhatnánk, hogy távol vagyunk már ettől a pogány világtól itt a keresztény Magyarországon. Mi már nem találkozunk pogánysággal. Nem találkozunk hiedelmekkel, babonákkal. Pláne nem mutatunk be áldozatot. De biztos ez? Tényleg így van? Azt hiszem, hogy mindannyian tudjátok, hogy nem így van. Benne élünk a pogány világban. Mennyiféle szellemi irányzat van itt nálunk is Magyarországon, ami nem egyházhoz, nem vallási csoportokhoz kötődő, de igenis szellemi erőket hív segítségül. Nagyon sok ilyen mozgalom van, ilyen gyógymódok, ilyen lakberendezési módok, ami nem materiális síkon gondolkodik, hanem szellemi erőket hív segítségül. És most szándékosan nem emelek ki egyet se, nehogy kihagyjak valamit közülük, vagy még inkább, hogy nehogy elveszítsek valakit, aki itt van közöttünk, és aki megbántva érezné magát esetleg. Mert bizony ebben élünk, ebben vagyunk. És ha valaki bizonytalan, hogy az a fajta gyógymód, vagy mozgalom, vagy irányzat, ami neki fontos, vagy egy ilyen ellazulási technika, hogy ez vajon Krisztusi-e? Vajon összeegyeztethető a hitem, mert az keressen minket? Mert bizony itt van a pogányság közöttünk. Itt vannak ezek a hiedelmek, ezek a szellemi erők, amiket igenis segítségül hívnak nagyon sokan. De ezeken a szellemi irányokon túl ott vannak még a babonás hiedelmeink. Szerencsét hozó kabalák, vagy bizonyos rítusok, amiket megteszünk nehéz napok előtt. Ugye a sportolóktól mindig megkérdezik, hogy van-e valami különleges rítus a verseny előtt, és akkor elmondják, hogy mindig páros lábbal kelek fel, vagy csak egy bizonyos ételt teszek, mert a szerencsét hoz. Minden versenyem előtt azt tettem, és eddig még mindig bejött. De nem kell sportolókat megkérdeznünk, mert bizony ez keresztények között is találunk ilyen hiedelmeket, ilyen babonákat. Néhány évvel ezelőtt egy nyugat-európai teológián találkoztunk valakivel, aki lelkésznek készült különben, Krisztus szolgájának, de a szobájában volt egy kis műanyag sárkány, hogy az védi a szobáját. Krisztust fogja hirdetni, mégis fontos volt neki, hogy ott legyen az a sárkány, hogy megvédje őt minden testi-lelki rossztól. Hogy az áldozatokról, ha gondolkodunk, azzal se állunk olyan túl jól. Mert nagyon sok mindent feláldozunk, például a karrier oltárán. Sok család vészel a karrier miatt. Hány magzatnak kellett meghalnia azért, mert vagy az apa, vagy az anya féltette a karrierjét. Hány magzat nem születhetett meg azért. Vagy egy kapcsolatért milyen sok mindent feláldozunk, áldozatokat mutatunk be, hogy megszerezzük a másikat. És hadd tegyek itt különbséget, mert nem arról van szó, az a szeretetből hozott áldozat, amikor lemondok valamiről a másik javára, szeretetből. Mondjuk, ahogy egy édesanya szereti a gyermekét, és kész fönnmaradni egész éjszaka akár. Nem ilyenre gondolok, hanem amikor meg akarom szerezni a másikat, mikor hatalmam alá akarom vonni, és ezért minden áldozatra kész vagyok, mikor meg akarom nyerni az Istenek jó indulatát. Bizony nagyon is találkozunk mi is a pogány világgal. Benne élünk, szinte elmerülünk benne, szinte nem is látjuk a határokat. De van-e szavunk, van-e üzenetünk számára, mint ahogy Páléknak volt üzenete? Pál itt is prédikálni kezd. És persze egészen másképp, azért ha visszaemlékszünk a múlt heti hosszú igemagyarázatra, ahol bibliai helyeket idézett, hát itt egész másról van szó, de hát hiába beszélt volna az ószövetségi proféciákról, hiába beszélt volna Mózesről, meg az ígéretekről, meg a beteljesülésről, hogy eljött a messiás, ezek ott Lisztrában semmit nem jelentettek. Nem ismerték Mózest, az ószövetségi proféciákat. Ezeket a pogányok nem értették volna. Hát arról beszél Pál, amit ők is értenek. A teremtett világról. Talán ott álltak kint a templom előtt, és azt mondta, nézzetek körül, honnan van ez a nagy szépség? Nézzetek körül, hogy milyen rend van a világban, hogy váltakoznak az évszakok, ahogy nappalra éjszaka jön, és éjszakára nappal. Nézzétek a teremtett világot, és a világ rendjéből kiindulva kezdte el hirdetni nekik a Krisztust. Kerestek valami közös pontot, amiből ki tudnak indulni, mert nem az volt a lényeg, hogy megtartsák az evangelizációt, hogy ki legyen pipálva, hogy majd az antiókiai gyülekezetben beszámolhassanak, hogy tartottunk 25 prédikációt, és ott ennyien voltak jelen. Nem ez volt a lényeg, hanem hogy a hallgatóság megértse, amit mondani akartak, hogy a hallgatósághoz eljusson a Krisztus örömhíre. Ezért beszéltek a teremtett világ rendjéről, és aztán innen kiindulva Krisztusról. Mert hogyha az evangéliumot hirdetjük, akkor, és ez a második találkozásunk, hogy a nehézségekkel is találkoznunk kell. Mert hogy Isten elkezd munkálkodni, ahogy az emberek elkezdenek Isten felé kinyílni, szinte bizonyos, hogy nehézségek támadnak. Itt ebben a részben, ahol most járunk, Lisztrában, szó szerint támadásban jelentkezik a nehézség. Antiókiából és Ikóniumból eljönnek a zsidók. Követik Pált meg Barnabást. Nagyon sokat gyalogolnak azért, hogy beteljesíthessék a bosszújukat. Hogy azt a gyilkos indulatot, ami bennük van, hogy azt meg valóra válthassák. És felbújtják az embereket, és a feldühödött tömeg ráront Pálra, megkövezik, meglincselik. Azt hiszik, hogy meghalt, aztán kiviszik a városon kívülre a halott Pált. Micsoda gyilkos indulat támad ellenük, hogy ennyi mindent készek megtenni azért, hogy megölhessék. És a gyilkos indulatból gyilkosság lesz. Vagy várjunk csak mégsem. Hiszen azt olvastuk, azt hallottuk, hogy Pál nem halt meg. Kimennek a tanítványok hozzá, talán, hogy elbúcsúzzanak, a végtisztességet megtegyék, és akkor Pál felkel. És mit csinál? Hazamegy a családjához, akik ápolták, amíg teljesen fel nem épült, végtére is szinte meghalt. Ja nem, nem ezt olvastuk. Pál felkelt, és visszament a városba. Abba a városba, ahol őt megkövezték, ahonnan őt elüldözték. Aztán folytatja a missziói útját, és elmennek Derbébe, ami nincs olyan messze ez a város, ahol szintén hirdetik az evangéliumot, és gyülekezetet alapítanak, így félholtan. Na de hát innen most már biztos hazaindulnak. És itt nagyon fontos, érdemes megnézni tényleg a térképet, mert az volna logikus, hogy Derbéből elindulnak kelet felé, onnan már nagyon közel voltak különben az anyagyülekezetükhöz, vagy Pál a szülővárosához. Hazamehettek volna onnan nagyon egyszerűen, mert az már közel volt. Elindulnak keletre, Tarsuszba megpihennek egy kicsit a szülővárosában, aztán mennek vissza Antiókiába. De mit olvasunk? Visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Madár száll fáról, az egyik fáról a másik fára és dalol. És Pál nem a könnyebbik utat választotta. Nem azt mondta Barnabásnak, hogy most már menjünk haza, elég volt. Ez lett volna a logikus. Talán mi így cselekedtünk volna. De Pál visszamegy azokra a helyekre, ahonnan őt elüldözték. Nem tudom, ti mit csináltatok volna Pál helyébe. Ma a misszionáriusokat is, hogyha egy országban nagyon nagy baj támad, akkor általában mentő alakulatokat küldenek, kimenekítik őket. Azt hiszem, én a lehető legrövidebb úton visszatértem volna viszonylag biztonságos helyre. a küldő gyülekezetbe, vagy útközben még nézzétek meg a térképen, nagyon szép kis tengerparti városokat lehetett volna útba ejteni, úgy kipihenni ezt a nagy traumát, hogy tulajdonképpen majdnem meghalt Pál. De ezt én tettem volna. Pál és Barnabás nem így tesznek. Azt mondják, hogy nehézség támad. Hát persze. Persze, hogy nehézség van. Hozzá tartozik a Krisztus szolgálatához. Mikor Pál megtér, Anániást, akit hozzá küldi az Isten Pálhoz, azt mondja neki, hogy mondd meg, hogy meg kell tanulnia, hogy sokat kell szenvednie az én nevemért. Nem olyan jó marketing szöveg ez. Gyere velünk, gyere szolgálj velem, és nagyon sokat, garantálom, hogy sokat kell szenvedned. Isten mégis így hívta el Pált. Hogy rögtön az elején tisztázza, hogy ez egy nehéz dolog lesz. Sokat kell szenvedni az én nevemért. És Pál később Timóteushoz írt második levelében ő maga írja, mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. És itt azt olvassuk, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. 22. vers. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. De vajon mi találkozunk nehézségekkel? Hát persze, van baj elegen. Itt van a vírus, sok korlátozás, sokan betegek közülünk, van, akit el is veszítünk, vannak építkezéseink, az iskolánkban is, az óvodában is építkezünk, ott is van jó sok nehézség. Itt vannak a vizsgák, vizsgaidőszak kezdődik az egyetemistáknak, vagy talán már folyik is. Családi veszekedésekben vagyunk, nagyon sokan elválnak, pont talán ennek a nehéz időszaknak a következtében, szóval van baj elegen. Tele vagyunk bajjal. De itt most nem erről van szó. Nem ezekről a bajokról beszél Pál. Olyan nehézségről, ami az evangélium miatt áll elő. Olyan támadás, olyan ellenszegülés, ami a Krisztusért ér minket. A Krisztusért ér minket. És akkor most itt nagy kérdőjeleket tehetünk, hogy ugyan már ma Magyarországon, hát ma a Krisztusért nem érhet minket baj. Hát régen a kommunista világban, ott igen, a diktatúrában, ott igen, de most ugyan mi baj érhetne minket? Szegény Pál biztosan nem gondolt arra, hogy egyszer majd lesz keresztény Európa, vagy ha már a keresztény Európa elesett, azért keresztény Magyarország az mindig lesz. Legalább így lábjegyzetbe odaírhatta volna, hogy nem vonatkozik a keresztény Magyarországban élő keresztényekre. Nekik nem lesz sok nyomorúságuk. Nem, kedves testvérek, Pál nem tévedett. Az Isten igéje nem téved. Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Az jutott eszembe erről, hogy amikor egy vidéki kisboltban egyszer vásároltunk, bejött egy helybéli fiatalasszony, és panaszkodott, bocsánat a kifejezésért, ő mondta így, hogy ezek a köcsög rigók felébresztenek reggel az álmomból. Olyan hangosan énekelnek. Testvéreim, azért jutott az eszembe, mert ha Krisztus evangéliumát dalolod, akkor lehet, könnyen lehet, hogy te is ilyen köcsög rigó leszel. Aki felbosszantod a körülötted levőket, mert felébrednek, mert Isten tükröt tart nekik, mert Isten elkezd bennük dolgozni, munkálkodni, és nagyon könnyen meg lehet, hogy ellened fordulnak. Megtapasztaltad már ezt? Mikor Jézusról kezdesz el beszélni, egy családi ebéden, egy osztálytalálkozón, egy bármilyen baráti összejövetelen, és hirtelen megfogy a levegő. Aztán hirtelen másról lesz szó, más valaki, aki éppen a mókamester, az igyekszik elsimítani ezt a kis gigszert, hogy Jézus neve előkerült. És aztán végül azt veszed észre, hogy veled senki nem akar beszélgetni. Átélted már ezt? A szomorú az, hogy ez az egyházban is előfordul. Mikor egy hosszú gyűlésen, akár órákon keresztül beszélünk anyagi ügyeinkről, és akkor valaki feltesz egy kérdést, hogy hogy lesz az evangelizáció, hogy tudjuk Jézust hirdetni, akkor jaj, menjünk már haza. Ne beszéljünk már ilyen fölösleges dolgokról. Sok nehézségen át kell bemennünk az Isten országába. És hála legyen az Úrnak, hogy nem állunk olyan szintű fenyegetettség alatt, mint akár a kommunista időszak alatt, vagy ahogy most napjainkban nagyon sok országban üldözik a keresztényeket, muszlim országokban, és sok hindu országban is. De a nehézségekkel mi is találkozunk. Találkoznunk kell. A kérdés az, hogy mi mit kezdünk vele. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy hát ha nehézség van, akkor biztos elrontottunk valamit. Azért van erre ellenállás. Lehet, hogy nem én, hanem a másik. Mondjuk a lelkész, vagy a presbiter. Na azok biztos elrontottak valamit, azért megy ilyen nehezen a dolog. Vagy ha ilyen nehezen megy, akkor abba is kéne hagynunk, mert nincs, nem az Isten akarata szerint van. Mi mit kezdünk a nehézségekkel? Pál abba hagyta, és mást kezdett el csinálni? Nem. Ugyanúgy dalolt. Énekel tovább. Hirdette az evangéliumot. És azt olvassuk, hogy azért találkozott élő gyülekezetekkel is. Találkozott a pogányvilággal, a nehézségekkel, és találkozott élő gyülekezetekkel. Visszatértek Pál és Barnabás is a veszélyek helyére. Azokban a városokban, ahol nagyon nem szívesen látták őket, de ők mégis visszamentek. Vajon miért? Azért, mert újszülött gyülekezeteket hagytak maguk mögött. Friss hívőket, akik éppen hogy csak elindultak a hit útján, akiknek szükségük volt segítségre, akiknek szükségük volt útmutatásra, és ezekhez a gyülekezetekhez mentek vissza, és erősítették, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, és ragaszkodjanak Krisztushoz. És azt is olvassuk, hogy elöljárókat, vezetőket választottak számukra, akik majd tovább vezetik őket, tovább segítik őket, akik bátorítják majd a hívőket, hogy a hit útján maradjanak, és tanítják őket a hit útjára. Felállítottak egy működő struktúrát, hogy el ne vesszenek azok a kis életek, akik megszülettek. Imádkozva és böjtölve ajánlották őket az Úrnak. Úgy képzelem ezt, mint hogy egy facsemete köré ilyen védő korlátokat építünk, hogy nehogy baj érje. Így vette körül Pál és Barnabás ezeket a gyülekezeteket az imádságával és a böjttel, hogy óvja őket, hogy vigyázza őket. Isten kegyelme tartja meg ezeket a gyülekezeteket. Ezt jól tudta Pál meg Barnabás, hiszen őket is így bocsátották el Antiókiában, böjtöléssel és imádsággal. És tudták, hogy Isten kegyelme az, aki meg fogja őrizni ezeket a gyülekezeteket. Nem az ő személyükben van a garancia, nem Pál meg Barnabás fogják megoldani a gyülekezetek ügyeit. Nem ők fogják előre mozdítani őket a hitben, hanem Isten kegyelme őrzi majd őket, ezért kell őket körülvenni imádsággal és böjtöléssel. És aztán visszatérnek a saját gyülekezetükbe, ahonnan elküldték őket Antiókiába, szíriai Antiókiába, és hálát adnak, együtt örvendeznek, hogy Isten a pogányokhoz is kaput nyitott. Erre senki nem gondolt, hogy Isten szélesre tárja a kapukat. És most örvendeznek és hálát adnak, hogy Isten a pogányokhoz is eljutott. Igen, találkozik Pál és Barnabás élő gyülekezetekkel, hogy ezek a jellemzői, hogy egymást erősítik és bátorítják, hogy előjárókat, vezetőket választanak, vezetőket állítanak, hogy ők segítsék a gyülekezetek életét, hogy imádkoznak, böjtölnek, hálát adva örvendeznek. Az élő gyülekezetek jellemzői. Mai utazásunk végén milyen képeslapot viszünk magunkkal? Milyen kép van rajta? Vagy mit írunk a hátuljára, mi mivel biztatnánk, mivel bátorítanánk egymást és magunkat. Aki hazamenve akár el is lehet végezni ezt a feladatot, hogy készítünk egy képeslapot a mai utazásunkról. Mit írnánk rá erre a képes lapra? A záró énekünk majd a 472. dicséret lesz, és ennek az utolsó versét szeretném felolvasni. Én talán ezt írnám a képes lapomra. Áldott Jézus, a földre jöttél, vállaltál értünk szörnyű kint, bárcsak tudnánk igét követve szenvedni, tűrni mind. Sok szolgát, férfi, nő, ma bízva átadjuk szívünket neked, hogy munkánk éljen és teremjen, gyújts fel bennünk szerelmedet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan szép ez az ének, Urunk, és megvalljuk, hogy olyan sokszor nem értjük a te céljaidat, és veszekszünk veled, és tiltakozunk, és olyan sokszor éljük meg, hogy nem elég a te kegyelmed, mert azt érezzük, hogy belepusztulunk a fájdalomba, a nehézségekbe, a küzdelembe. Bocsáss meg, hogy nem veszük észre, hogy te itt vagy, hogy te vagy az, aki vígasztalsz, ott is, ahol nincs vígasz. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászolókat. Nincs emberi szó, ami vigasztalni tud. Nincs olyan szeretet emberileg, ami be tudna tölteni egy ilyen borzasztó nagy űrt, ilyen nagy csapást, amikor elveszítünk valakit, különösen amikor egy gyermeket veszítünk el. Nincsenek szavaink, de neked, Uram, van hatalmad, neked van vigasztalásod, a te jelenléted gyógyít, a te jelenléted értelmet ad az életnek. Ezért kérjük a te vigaszodat, a te ölelésedet, a te jelenlétedet a gyászolóknak, és mindannyiunknak, Urunk, mert nélküled nem élhetünk, mert nélküled nem látjuk az életünk értelmét, nélküled nem látjuk a kiutat a nehézségekből, nélküled feladjuk az első pillanatban. Kérünk, Urunk, a te jelenléteddel áldj meg bennünket. Védj körül a te gyógyító szereteteddel. Hadd tudjuk tiszta szívből és igazán énekelni, hogy a Krisztusnak kegyelme elég nekem. Hadd tudjunk így felkelni és így lefeküdni. Hadd tudjunk így bemenni a munkahelyünkre. Hadd tudjunk így vizsgázni. Hadd tudjunk így együtt lenni a családunkkal, a barátainkkal. Nincs semmink, Urunk, csak a baj. A baj van velünk, és baj van körülöttünk. De veled, Uram, elég a kegyelem. És akkor van mosoly, és akkor van kedves szó, és van megbocsátás, és van bátorító szó, és van erősítés, és van hálaadás. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen hatalmas és szerető Isten vagy. Köszönjük Jézus Krisztust, aki az életét adta értünk. Köszönjük Jézus Krisztust, aki él, most is itt van köztünk. Köszönjük Jézus Krisztust, aki velünk marad minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.